Kedves hallgatóink, a 2025-ös évet Jókai Mór születésének 200. évfordulója alkalmából emlékévvé nyilvánította az országgyűlés. A magyar próza kiemelkedő alakja több mint 100 regényt és számtalan novellát hagyott az utókorra, munkássága és közéleti tevékenysége nemzedékeket formált. A Felvidék háza jeles író előtt tisztelegve megemlékezést tartotta a Miskolci galériában, amelyen kétféle megközelítésben mutatták be a szép próza mesterét. Szó volt Miskolci kötődéséről, felvidéki utazásairól és életének egy különleges Tardonához fűződő szakaszáról. Mikita Gábor színházkutató muzeológussal és Pál Lilla muzeológussal, a Tardonai Tájház vezetőjével beszélgetünk a következő percekben. Mikita Gábor színházkutató muzeológussal beszélgetek, aki Jókai Móra, nagy mesemondó, egy ember, egy élet, egy legenda címmel tartott előadást. Kivételes tehetségű írónkról talán több nap is kevés lenne arra, hogy bemutassuk a munkásságát, ezért különösen nagy próbatételt jelent egy rövid előadásban beszélni róla. Most mit domborított ki elsősorban előadásában?
Miután itt vagyunk Miskolcon és a Felvidék házban, így azt gondoltam, hogy egyértelmű, hogy ehhez a két tájegységhez való kötődés, vonzódás az, ami fontos téma lehet, hiszen az író életében, és ez két nagyon fontos helyszín volt a szívéhez, a lelkéhez, nagyon közel állt Miskolc is, illetve a Felvidék is. Miskolc ugye egyrészt a házasságkötés után nyilvánvalóan egy érzelmi kapocsot jelentett, hiszen a felesége Laborfalvi Róza, ugye Miskolc szülötte, de ennél sokkal erősebb lett az, amikor a bujdosásának az egyik helyszíne, fontos állomása lett Miskolc. Tehát úgy is beszélt Miskolcról, mint a újjászületésének a helyszíne, a második szülővárosa, fontos városa, hiszen nagy szerepe volt Miskolcnak abban, hogy a szabadságharc utáni büntető időszakot a szószoros értelmében túl tudta élni. És Miskolc számára ugyanilyen fontos volt Jókai, hiszen például, hogy maradjak a saját szakterületemen a színház történet, a második színházunk 1857-es átadására ő írt egy verses prológust, amit a megnyitó ünnepség elején, a díszelőadás elején a felesége Laborfalvi Róza szavalt el. Majd pedig a város első díszpolgárai közé került a neves író. Talán azt hiszem a harmadik a sorban, aki megkapta a Miskolc város díszpolgára címet, és hát megvannak a leírások, hogy a város micsoda tisztelettel, szeretettel fogadta a művészházas párt, amikor Miskolcra tértek.
Igen, Jókai Mór 1883-ban maga vallott úgy, hogy nekem Miskolc a második szülővárosom.
És másik nagyon fontos pont, amiről valahogy nem szoktunk beszélni, pedig nagyobb figyelmet érdemelne, hogy az első prózai irodalmi alkotás, amiben Miskolc szerepel, az Jókai nevéhez fűződik. A Barátfalvi Levita című regény ugyanis többek között Miskolcot is leírja, bemutatja, tehát a regénynek egy fontos helyszíne a városunk. Ez az első olyan regény, amiben Miskolc megjelenik. A sor aztán persze folytatható, és hát több olyan írása is van egyébként, novella, amiben Miskolc, illetve a közvetlen környékünk, Zsolca például megjelenik. Tehát nem csak emlékezett a városról, vagy nyilatkozott Miskolcról, de nagyon nagy szeretettel írt is rólunk.
Soroljon fel néhányat ezek közül. Az is érdekelne, hogy a miskolciak mennyire vannak tisztában ezekkel a miskolci kötődésekkel.
Talán Laborfalvi Róza kapcsán. Tehát aki tudja, ugye, hogy Laborfalvi Róza Miskolc születtemesen, és ezzel is elég szűkösen vannak tisztában, azt gondolom, a miskolciak, valahogy Dériné tisztelete miatt egy idő után háttérbe szorult Laborfalvi Róza tisztelete, ami nehezen érthető, hiszen ugye, ahogy mondtam, fel is lépett több alkalommal a városban, kötődött a városunkhoz. Talán ez a szál. ami a feleség szála, ami alapján számon tartja őt a város. Érdekes, hogy két emléktábla is van a városban, de mind a kettőn ugye együtt szerepelnek. Az egyik a színháznak a falán, a Dérini utcai homlokzaton, Varga Évának a két kis finom domborművével, illetve a szülőháza, Laborfalvi Róza szülőháza helyén álló épületen is van egy emléktábla, ami szintén ugye együtt emlékeztet mind a kettejük alakjára, szerepére. Úgy gondolom, hogy főleg az irodalmi vonatkozás, az irodalmi művek révén talán kaphatna nagyobb figyelmet. Megjegyzem, hogy tulajdonképpen például Krúdinak is nagyon sok említése van Miskolccal kapcsolatban, és ezt sem igazán tartjuk számon. Móriczot szoktuk ugye íróként Miskolccal összefüggésbe hozni, pedig sokkal gazdagabb a kör. Hát bízunk benne, hogy ez az év, ugye a Jókai 200, ez segít egy kicsit erre is felhívni a figyelmet. Itt is most a Felvidékházban ezt tettük, de majd például ősszel a Színész Múzeumban is lesz egy Jókai sorozat, ahol foglalkozunk ezekkel a miskolci vonatkozásokkal is.
És nem csak Miskolchoz kötődött, hanem a Felvidéken is jelentős szerepet játszott, hiszen Kassát képviselte a parlamentben több éven át. Tehát a közéleti szerepe is igencsak kiemelkedő volt.
És íróként ugyanilyen fontos volt számára a Felvidék. Tehát valóban két késztetés volt, ami őt erre a vidékre vonzotta. Az egyik a politikai szerep mellett, a közéleti szerep mellett az írói érdeklődés. Nagyon sok regényéhez keresett itt motívumokat, illetve keresett regény témákat. Volt, amikor konkrét érdeklődés vezette ide egy-egy mű kapcsán, illetve volt, amikor itt talált rá témára. Hát ugye eleve komáromi születésű, Komárom közelében is, például Ugyallán töltött gyerekéveket a nagyszülőknél, a keresztszülőknél. Később például egy másik település, Ekel településről például a Fivére, illetve a Veje kapcsán lesz majd fontos Ugyalla megint. Tehát megvoltak a családi kötelékek később is ezen a területen. És nagyon fontos volt az is, hogy egy nagyon izgalmas útleírás, Mennyánszky bárónak az útleírása az, ami felkeltette az érdeklődést a Felvidék iránt. Ez egy nagyon szép metszetekkel illusztrált német nyelvi útleírás volt, ami mondákat, regéket is tartalmazott, és tudjuk, hogy például ez Jókai számára egy nagyon fontos, inspiráló kötet volt, és ő volt az első író, aki többek között ennek a kötetnek, meg ugye a személyes gyerekkori élményeknek a hatására nagyon intenzíven kezd érdeklődni ez iránt, a tájegység iránt, és gyakorlatilag az 1880-as évek azok, amelyek nagyon markánsan szólnak a felvidéki utazásokra. 1879-től indul ez a sorozat, gyakorlatilag bejár mindent, amit itt lehet, a Rima vidékét, Gömört, Vágyvölgyét, és a mi közvetlen környezetünket is, de gyönyörűen, nagyon szépen ír az élményeiről. Konkrétan van, amikor le is írja az egyik novellájában azt, hogy hogyan halad településről településre, városról városra. Nyilvánvalóan nagyon nagy szeretettel és nagyon nagy tisztelettel fogadják, mint híres író, tehát ez is egy nagyon fontos elem, hogy emeli az érzelmi töltetét az itt létének, és hát hihetetlenül szép, romantikus helyekre, vidékekre, tájakra jut el. Különösen fontosak ugye azok a romantikus várak, várromok, Beckóvára, Boldogkővárája például, Csákvára, amelyek nagyon markánsan inspirálják is az ő művészetét.
Miért fontos az, hogy ápoljuk Jókai Mór hagyatékát? Mit tehetünk azért, hogy ne merüljön feledésbe nagyírunk munkássága?
Igen, tehát ez ugye egy nagyon nehéz kérdés, egy nagy kérdés, hogy egy fantasztikusan izgalmas életműt hagyott ránk Jókai. Tulajdonképpen nagy mesemondóként ő volt az, aki megszeretette a regény olvasást az országgal. De hát tudomásul kell vennünk, hogy ezek ugye egy 200 évvel ezelőtt született embernek az írásai, sorai, azóta nyelvileg már nagyon-nagyon messze jutottunk. Ráadásul ugye latin kifejezésekkel, német kifejezésekkel, idegen kifejezésekkel gazdagított ez az életmű. Tehát azt gondolom, hogyha felnőtt ember levesz egy Jókai regényt a polcról, akkor bizony igencsak kell lapozgatni egy szótárban, vagy ha szerencséje van és olyan kötetet vesz kézbe, akkor a jegyzetekben, hogy melyik kifejezés mit jelent. Tehát ez kétségtelen, hogy ez egy nagy probléma, hogy a szókincs jelentős része az ma már nem egy élő szókincs. Illetve annyira felpörögtünk, hogy egy több oldalas útleírás, tájleírást felnőtt szemmel is nehezen olvasunk. Tehát egy diáknak abszolút érthető, hogyha ez egy nagyon nehéz nyelvezet, miközben a történet és egy-egy mondatfüzér, szófüzér persze meg tudja ragadni a olvasót. Külföldön ennek nagyon régi hagyománya van egyébként, hogy megrövidítik. Nagyon jó érzékkel, nagyon finoman meghozzák az eredeti művet, úgyhogy ez a diákok számára is élvezhető, olvasható legyen. Én ezt abszolút tudnám pártolni, hogy kérjünk fel jó nevű író embereket arra, hogy nagyon finoman szűrjék át mai szemmel ezt a regényt. Még mindig jobban járnánk, ha így olvasná el a gyermek, mint hogyha egyáltalán kézbe sem venni ezeket a köteteket. Hihetetlen tudástárral rendelkeznek ezek a regények, hihetetlen monda, regekincsel, egyáltalán a gondolkodásmódunkkal, az identitásunkkal kapcsolatban nagyon-nagyon sok tudást adnak át ezek a regények, amiket kár feledésbe hagynunk, hiszen magunkat szegényítjük ezzel. Arról nem beszélve, hogy hát ha a fordulatokat nézzük, ezek igazgalmas, romantikus, szerelmes regények, kalandregények. Hát látjuk ugye a filmvászon is, hogy abszolút igényli, minden korosztály igényli a szerelmes történeteket, a kalandregényeket, a krimiket, a horrort. Ez mind ott van Jókai művészetében, regényirodalmában, méghozzá egy nagyon igényes és színvonalas művészén megvalósításban. Tehát kár lenne ezeket is hagyni, veszni. Arról nem beszél, vagy azért, ha okosan jól olvassuk ezeket a regényeket, akkor azért itt nem csak kalandok vannak, meg nem csak tájleírások vannak, hanem nagyon sok elgondolkodtató jelenségre hívja fel a figyelmet Jókai. Tehát a felvidéki tájnak a leírása is alakjai mögött azért nagyon sok kérdés ott van, ugye például az identitás kérdése, ami ugye ma megint egy nagyon fontos problematika, akkor is, hogyha nem egy nemzetiségi vidéken élünk, és mondjuk nem csak nemzetiségi kisebbség vagyunk, hiszen látjuk, hogy alapvetően például a nemzettudatot most ezerrel támadják és próbálják eltüntetni, kiirtani, hogy gyakorlatilag mindent, ami az identitásunkat erősíti, látható, hogy egy óriási támadást kapott. Ezzel például foglalkozik Jókai is. Vagy például a Szomorú napok regénye, ahol az elsők között nézi a kisebbségi problematikát, úgyis, mint szociális problematika, mint társadalmi problematika, vagy akár egy felvidéki kis településről szólva, ugye a háttérországnak a elnyomottságát, háttérbeszorítottságát, ahhoz, hogy ugye a központhoz, a nagyvároshoz képest hol vagyunk, milyen hátrányban vagyunk. Tehát nagyon-nagyon sok izgalmas kérdés van, és nem csak egy sztori, amiket ezek az alkotások kínálnak.
Pál Lilla muzeológus, a Tardonai Tájház vezetője, a nagyíró egy talán kevésbé ismert életszakaszát elevenítette fel a miskolci publikumnak, mikor és milyen körülmények között került Tardonára Jókai Mór.
Jókai Mór 1849. augusztus 19-én érkezett Tardonára, és ezt Telepi Károly tardonai naplójából tudjuk, ugyanis Telepi Károly ifjú festőtanuló volt ez időben, már korábban 1848. szeptemberében Tardonára érkezett a nevelőanyjával, Csányi Zsuzsannával, egy saját ingatlannal és erdőrésszel rendelkeztek Tardonán, egyébként Telepi Károly 1850-ig tartózkodott Tardonán betegsége miatt, és ez időben írta a naplóját, amiből sok információ kiderül, úgyhogy tőle tudjuk a pontos dátumot, mert leírta 1849. augusztus 19-én, hogy megérkezett Móricz. Ez volt az egyetlen bejegyzése egyébként Jókai Mórról.
Elég talányos az előadás címe is, Tardonára menjetek emberséget tanulni. Mire utal a cím?
Ez Jókai Mór egyik idézete, amit Tardonára visszagondolva leírt. Több ilyen idézete is van egyébként, de talán ez a legjellemzőbb. Az egész előadásomat átfogja ez a mondat, hiszen elég bonyolult történet az, hogy ő hogyan és miért érkezett Tardonára, de legegyszerűbben úgy tudnám elmondani, hogy baráti és rokoni szálak voltak azok, amik őt Tardonára hozták, és megóvták Tardonán. Nem csak őt, hanem Telepi Károlyt, illetve Muraközi Jánost is, akinek a fején vérdíj volt.
Jókai Mórnak állít emléket a Jókai Mór emlékszoba és tájház egyik terme Tardonán. Hogyan őrzi a helyi lakosság az író emlékét? Mennyire él még mindig elevenen az ott lakókban az emléke?
Én úgy gondolom, hogy mindig büszkén gondolnak erre, és akár az idősebbek, akár a fiatalabbak büszkén mondják azt, hogy Jókai Mór Tardonán bujdosott, és ennek egy jó példája a Jókai Mór emléktúra is, ami már több mint 50 éve kerül megrendezésre minden évben Tardonán, amit rendszerint a fiatalság szervez, és fiatalok vannak az állomásokon, ez egy csapatverseny, ügyességi feladatokkal, illetve műveltségi tesztekkel a Jókai háztól indul, és a Bükkszentléleki Pálos kolostornál ér véget. Igazából ez egy hatalmas összefogás, és nagyon büszkék rá a helyi fiatalok is. Ezt mindig a fiatalok szervezik, az állomásokat is ők vezetik. Tehát úgy gondolom, hogy ez mindenki számára a mai napig nagyon fontos. Illetve a turizmusunkat természetesen erre alapozzuk, hiszen nagyon sokan felkeresik Tardonát Jókai Mór miatt. Tehát vitathatatlan, hogy az, hogy hozzánk vendégek érkeznek, és működik a turizmusunk, az Jókai Mórnak köszönhető, és hatalmas vonzerej van a mai napig.
Aki ellátogat a Jókai Mór emlékszobába, illetve tájházba, mit tekinthet meg, mit állítottak ki?
Van egy berendezett emlékszobánk. Sajnos ezt mindig el szoktam mondani ott is, hogy Jókai Mór nem ebben a házban bujdosott, ahová érkeznek a vendégek, hiszen ő egy egysejtű parasztházban bujdosott Csányi Béninek a cselédházában, ami nem is lenne alkalmas egyébként arra, hogy oda több vendéget fogadjunk. Így a korábbi kántortanítói lakás és egyházi általános iskola került berendezésre, és itt az első szobában van maga a Jókai emlékszoba. A személyes tárgya sajnos Jókainak nálunk nincsen. Leírta az egyik művében, hogy nem hagyott Tardonán semmit, hanem még el is vitt, ugyanis azt az asztalt a Csányi Béni házából, aminél esténként ücsörgött, saját bevallása szerint magával vitte, amikor elhagyta Tardonát. Tehát személyes tárgya nincs, viszont az unokahuga Jókai Jolán adományozott a református egyházközségnek egy cizellált ezüstkelyhet a nagybátyja tardonai bujdosásának emlékére, ami kiállításra került ebben az emlékszobában, illetve Muraközi János hadi csutoráját őrizzük, amit a Muraközi család adományaként kapott meg az emlékház.
Hogyan emlékezett a későbbiekben Jókai Móra Tardonán töltött évekre?
Nagyon sok művében felfedezhetőek a tardonai élmények egyébként. akár csak mondjuk a tengerszemű hölgyről, hogyha beszélünk, ott ugye le is van írva Tardon a neve. Vagy van egy rövidebb műve, a Fehér Angyal, itt is említésre kerül, vagy a Barátfa, a Lévita emlékképek. Nagyon sok olyan műve van, amiben megemlékezik Tardonáról, illetve van még olyan is, ami már nem Tardonáról szól, és nem Tardonáról emlékezik meg, de talán valamilyen élményét belefoglalta, például az Egy Magyar Nábob Szent Imrei Rudolfja, a Szent Irmai Rudolfja, elnézést, azért is kevertem, mert hogy a Szent Imrei család szerint az ő bújdosásában segítkező Szent Imrei párról mintázta ezt a Szent Irmai Rudolfot. És egyébként a már említett unoka húgának a visszaemlékezésében olvasható egy leírás Tardonán, amikor ő felkereste Tardonát, és ő ebben azt írja le, hogy még a Szentirmai kastély ma is áll, bár már egy juhász lakja. Tehát, hogy ő is a Szentimrei nevet már akkor Szent Irmainak mondta. Tehát lehet benne valami, hogy akár ezt az alakot, mert tudjuk, hogy ő egy-egy főhősét több személyiségből gyúrta össze, hogy akár még itt is megjelenhet. De csak szépeket írt Tardonáról, bár van némi színezés is ebben a történetben, ugyanis az ő általa lefestett Tardona az egy annyira eldugott helység, hogy onnan se kisebbe senki, és tényleg egy nagyon elzárt, alig lehet bejutni ebbe a faluba. Ezt az előadásom is tartalmazza, hogy ez azért nem volt igaz. Tehát, hogy aktív társadalmi életet éltek a helyi nemesek, a helyi emberek, Miskolc közelsége okán nagyon könnyű volt Miskolcra, pontosabban Diósgyőrre eljutni az erdőn keresztül. Bár neki bizonyára úgy tűnhetett városiként, hogy ez nem annyira egyszerű, de már az 1700-as évektől a tardonai emberek a diósgyőri heti piacra, vásárra bejártak szekérrel, batyúval a hátukon, és a felesleget ott adták el. Tehát, hogy abszolút járható utak voltak Tardona körül, a másik ilyen pedig Dédes felé, de Jókai ezt úgy írja le, hogy a világnak a legeldugottabb szeglete, ami azért nem volt igaz.
Idén 2025-ben a Jókai emlékévben készülnek-e valamilyen különleges programmal?
Igen, több programunk is van, több megemlékezést is tartottunk már, illetve most zárult le egy rajzpályázatunk, amit általános iskolás gyermekeknek hirdettünk meg, és több mint 100 alkotás érkezett be két kategóriába, kis plasztika és illusztráció, ahol Jókai Mórnak a Fehér Angyal című művét kellett feldolgozni a diákoknak, és ennek majd május 24-én lesz egy kiállítás megnyitója, illetve átadója.
Kedves hallgatóink, Jókai Mórra emlékeztek a Felvidékház rendezvényén az író halálának 200. évfordulója alkalmából. Mikita Gábor színházkutató muzeológust és Pál Lilla muzeológust, a Tardonai Tájház vezetőjét hallották az előző percekben.